Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a török birodalom 1681-ig a lengyelekkel, majd Oroszországgal háborúzott, de a harmadik Fjodor cárral kötött béke felszabadítja a török haderőt. 1682-ben Kara Musztafa nagyvezér a nyugat-európai terjeszkedést tűzi ki célul, de ez a hadjárat 1683-ban Bécs falai alatt súlyos vereséggel végződött. Témánk: a török elleni háború a bécsi győzelem után. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, üdvözlöm a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, szokásunk szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát.
Legutóbbi beszélgetésünkkel magyarországi kérdésekkel foglalkoztunk. A politikai határokkal szétszabadult Magyarország uralkodó rétege nem fogadta el az ország összeomlását. A feladat választás elé állította a magyarországi és az erdélyi politikusokat, a nemesi osztályt, a Habsburgok mellé állás vagy a töröknek alávetett erdélyi különállás, esetleg az erdélyi fejedelem vezetésével létrehozott nemzeti királyság lehetőségei között kellett választani. 17. század végéig egyik lehetőség sem hozott megoldást. A Magyarországért versengő két hatalom, a török és a Habsburg ellenség nem vált egymástól elkülönő harcá, a török kiűzésének szükségessége határozta meg a Habsburg királyokkal kialakult viszonyokat. A magyar feurak magyar állam területét a Habsburgok rovására kívánták megnövelni, a törökök pártfogásával, de saját erejükre támaszkodva, készséget mutatva az iránt, hogy elismerik a török fennhatóságát évi adó fizetésével. Ennek az irányzatnak a fő képviselője Tököli Imre gróf volt, aki francia katonai és pénzügyi támogatásban bízva a Porta támogatásával felkelést robbantott ki, katonai sikerei a Felső Magyarország 13 vármegyében urává tették 1680 novemberében Felső Magyarországon a török szövetségnek a gondolatával, megerősödve a birodalom volt, ami egyetlen nagyhatalom a Habsburgok ellen abszolút tista politikája ellen támogatást nyújthatott. 1683. februárjában 4. Mehmed szultán hivatalosan bejelentette a Habsburgok elleni háború megkezdését. Márciusban Kara Musztafa nagyvezér elindult Belgrád felé. A török haderő körülbelül 230 ezer emberből állt, és menet közben a tatárok is csatlakoztak hozzájuk, meg a román vajdák, valamint Apafi Mihály és Tököli Imre csapatai is. Ezek körülbelül 30-35 ezer katonát jelentettek. A császári hadvezetés a török támadás elhárítására egy 60 ezer fős haderő felállítását rendelte el, és Rotaringiai Károly herceget bízta meg a vezetésével. Kara Musztafa júniusban elindult Eszékről, és a Duna jobb partján haladt Székesfehérvár velé. A török sereg június végén körülzárta Győrt, de időhiány miatt nem ostromolták meg, így az előhadak azok július 12-én érték el Bécset, de az ostromgyűrű csak egy hét múlva zárult be, és egy hónapon keresztül lőtték Bécs falait. Az ostrom az hagyományosan ugye azzal kezdődött, hogy felszólították a a főparancsnokot, aki Starhemberg volt, hogy adja meg magát. Ez nem történt meg, de akkor a törökök egy másik dologgal kísérleteztek, és pedig a nagyvezér elfogott törököket megtudta, hogy kivégezték, és éppen ezért több mint 1000 keresztény foglyot kivégeztetett, hogy megfélemlítse a védőket. Kapuk és bástyák aláknázásával és felrobbantásával próbáltak utat nyitni maguknak a törökök, és az ilyen föld alatti aknákat ástak, és július 23-án felrobbantották az elsőt. Itt a védők nagyon hősiesen, nagy erőfeszítéssel vissza is verték ezt az első támadást, és a főparancsnok is az első vonalakban harcolt, tehát példát mutatott a védőknek. Folytatódott az ostrom, már úgy értem, hogy az ilyen akna és ágyúzás. Augusztus végén a védők már a Stefánskirche tornyából rakétával hívták fel a környék figyelmét, hogy végső kétségbeesésben vannak, fogytán van az erőjük, sokan elestek, és ezt a törökök is megértették, és egy újabb rohammal próbálkoztak, viszont ez a roham sem volt sikeres, de elmondható, hogy Bécsben körülbelül már egy olyan 6-7 ezer fegyverbíró férfi maradt csak. Az is igaz, hogy a török támadások is már lankadtak, mert a török haderő is kezdett kifáradni, és nekik soraikban is sok volt az elesett, így a nagyvezér körülbelül egy negyedét elveszítette a támadó haderőnek. Az augusztusi esőzések sártengeré változtatták a török tábort, így a sátrak között alig lehetett közlekedni. Szeptember elején, szeptember 8-án egy újabb rakétát láthattak a bécsiek, ez pedig a felmentő seregnek volt a rakéta jelzése, így láthatták, hogy a bécsiek, hogy nincs reménytelen helyzet. Viszont a törökök is látták ezt a helyzetet, és akkor ők egy újabb rohamot vezettek a falak ellen, mert gondolták, hogy mielőtt megérkezik a felmentő sereg, azelőtt megadásra kényszerítik a bécsieket. Na de hát az a helyzet, hogy Kara Mustafa seregének egy részét azt Győr fele fordította, és ide rendelte azon kívül még Ibrahim Pasát is, akinek körülbelül 14 ezer embere volt, de hát ez az erősítés is kevésnek bizonyult, és a közeledő Károly herceg és Szobieszki János lengyel király hada körülbelül egy 65 ezer főre tekinthető, és így ezek a seregek támadást indítottak a török tábor ellen. Ez szeptember 12-én történt meg, rengeteg török harcos elesett, tehát gyakorlatilag elmondható, hogy a török sereg két tűz közé szorult, mert a felmentő had támadta őket, és ugyanakkor a bécsi ostromlottak is kitörtek a várból, tehát nagyon erős kézitusa alakult ki, a törökök vezítettek, mint mondtam, rengeteg török elesett, és így a fővezér is, Kara Mustafa is menekülésre kényszerült. Lényegében az van, hogy itt nagyon nagy zsákmány került a keresztény hadaknak a kezébe. Az összes fényes berendezéssel török tábor fővezérnek a sátra, felszerelések mind az ő kezükbe kerültek. Rengeteg kincs is volt, a sok elrapolt kincset, amit a törökök magukkal Bécsig való felvonulás alkalmával összeszedtek, azok mind a keresztény seregnek a kezére került. Viszont a törökök a visszavonulás alkalmával rengeteg pusztítást okoztak, és Dél-Ausztriát elpusztították a visszavonulásnak. Bécs ostromán a török birodalom elérte a hatalmának tetőpontját, a kudarc után csak egy gyengülés, egy terepvesztés következett. Az viszont annak következtében volt, hogy az európai hadművészet a 17. század végére mind hadszervezési és vezetési, harcászati és technikai téren fölébe került a török hadviselésnek. Az 1683. évi hadjárat azt igazolta, hogy az eredményes védekezés feltétele a magyarországi területek visszaszerzése. De az 1683-as évi kudarcot a hadjárat a török vezetői nem élhették túl. Ibrahim budai pasát, akit odarendelt ugye Kara Mustafa is az ostromhoz, bűnbakként ki is végeztette a nagyvezér, megfojtatta, de hát a saját életét ezzel nem tudta megmenteni, mert decemberben visszavonult Belgrád várában, de decemberben aztán a szultán parancsára, a negyedik Mehmed szultán parancsára őt is megfojtották. Tehát nem csak katonai kudarccal, hanem a katonai vezetőségnek is a lefejezésével, tulajdonképpen a kivégzésével végződött ez a bécsi kaland. 1683 és 1690 között sor került egy ilyen felszabadító háborúra, ami tulajdonképpen ennek a bécsi támadásnak az Oszmán Birodalom erőszakolta ki ezt a háborút Bécsnek a megtámadásával, viszont a bécsi udvar megelégedett azzal, hogy védekezett, majd később békét is akartak kötni, de hát végül is ez a győzelem nem kápráztatta el a vezetőséget, és a szövetséges választó fejedelem és a lengyel király is erőltették a további harcot, így voltak éppen a lengyel királynak köszönhető, hogy a békére nem hajlandó Oszmán Birodalom ellen sor került egy ilyen ellentámadásra. Itt aztán következett a Párkányi győztes csata, az után pedig több várat is megpróbáltak ostromolni, de ekkor még Esztergom várát nem sikerült elfoglalni. A továbbiakban döntő tényezővé vált, hogy 11. Ince pápa minden tekintélyét latba vetette 1684-ben, hogy létrehozza a Szent Szövetséget, ugyanis az a helyzet, hogy 14. Lajos király mindegyre támadást indított, hol a választófejedelmek, hol pedig az osztrák birodalom ellen, és ennek következtében megosztottá váltak a haderők, és nem volt erő a törökök elleni harcra. De viszont Ince pápa közel működött, és ennek következtében 14. Lajos nem támadta a választófejedelmeket és a birodalmat, az osztrák birodalmat, és így sikerült Lipót császárnak és a lengyel Szobieszki János királynak, majd a Velencei Köztársaságnak a részvételével létrehozni a Szent Szövetséget, és ez a Szent Szövetség folytatta a hadjáratokat. Ezek a hadjáratok azok ellen a területek ellen irányultak, amelyeket a törökök 1526 és 1682 között foglaltak el és tartották birtokukban, és ezek a területek kerültek támadás alá. Ezekben a csatákban, amit ebben az időszakban vívtak, itt mindannyiszor a törökök fölényes győzelmet arattak, de 1683 és 1697 között viszont a történészek 17 csatát tartanak nyilván, de ezekben a csatákban minden alkalommal az iszlám seregek vereséget szenvedtek, tehát akkor kezdődött a birodalom fegyveres erőinek a szétverése, így a gyengülés nem lehetett megállítani. A törökök által birtokolt várakat is megostromolták, a többségük pedig ellenállás nélkül megadta magát, tehát egy gyors leépülés látható. 1684-ben a keresztény seregek még eredménytelenül ostromolták Buda várát, erről majd a következőkben is szó lesz. Ezeken a területeken, később a felszabadított területeken újra kellett telepíteni a lakosságot, mert a visszavonuló török sereg mindent, ami útjába került, falukat, városokat, azokat kegyetlenül megsarcolták, a lakosságot írtották, és ennek következtében rengeteg rabot szedtek, és így a területek lakosságát nagyon megtizedelték.
Köszönjük az emlékeztetőt és persze a kiegészítéseket, Keresztes Ura mai témánkat folytatva. A keresztény seregek tehát 1683-ban visszafoglaló háborút indítottak a török ellen, és ez az állapot 1718-ig tart. Folytatásképpen beszéljünk arról, hogy milyen előkészületeket tett a császári udvar.
1684 tavaszán előkerültek a Monte Cuccoli tervei, Monte Cuccoliról beszéltünk már, amelyeket jó 20 évvel korábban dolgozott ki a Duna medence török elleni háborúihoz. 4 hadtestet jelölt ki ekkor a hadi tanács, a fősereg a Lotaringiai Károly vezetésével körülbelül 40 ezer embert tett ki, és ezt Buda irányában indították. A balszárnyat a felső Magyarországon körülbelül 7000 főből álló sereg jelentette, itt ezt Hans Schulz altábornagy vezette, ez a haderő Tököli Imre ellen irányult, mint mondtuk, felső Magyarország 17 megyében ő volt a fejedelem. A jobb szárny a Dráva mentén Eszék felé indult, körülbelül egy olyan 11 ezer emberről van szó, Leszli tábornagy parancsnoksága alatt, azzal a feladattal, hogy elvágja a Balkán felől felvonuló törökök útját, akik ugye felmenteni jöttek az ostromlott várakat és azokat a területeket, amit a keresztények vissza akartak foglalni. Így tehát ők elvágták volna a keresztények útját. A negyedik hadtest körülbelül egy olyan 10.500 katonával Ausztria védelmét szolgálta volna, már Nyugat-Magyarországon helyezték el ezeket, tehát látható, hogy támadó jelleggel voltak ezek a csapatok is felvonultatva. Na most Lotaringiai Károly fővezér 1684 nyarán indult a fősereggel Budavára ellen, az elővéd elért Visegrádba, amelynek őrsége 3 napi ágyúzás után megadta magát. Pest felé vonuló főhad Vácnál egy megint körülbelül 15 ezeres török haddal találta szembe magát, ezt a budai pasra vezette, rövid összecsapás után viszont a törökök megfutottak, Vác várába menekültek, melyet aztán a császáriak ostrom alá vettek és el is foglaltak. 3 nap múlva Károly herceg megszállta a törökök által kiürített Pestet, melyet a törökök felgyújtottak. Musztafa pasa Buda előterében akarta feltartóztatni a herceg seregét, de Szentrendényi vereséget szenvedtek, és ezért visszavonultak. Így a fősereg körülbelül 38 ezer fő Lotaringiai Károly vezetésével július 14-én Buda alá érkezett, s hozzá csatlakoztak a vármegyei csapatok is, ezek körülbelül 8 ezer ember tette ki Eszterházi Nádor vezetésével, és az esztergomi kalücsai érsek katonái is megérkeztek.
A Várak Erdélyben mai második részében beszéljünk arról, hogy miként került Budavára a magyar királyság fővárosa török kézre, és milyen próbálkozások voltak a visszafoglalására.
Mint tudjuk, 1541-ben 15 évvel a mohácsi csatavesztés után a vár bevétele, birtokba vétele augusztus 29-én történt, akárcsak a mohácsi csata. Ezt talán mindenki ismeri az egri csillagokból, ahogy Gárdonyi leírja, hogy szépen a török janicsárság ugye beszivárgott a várba, és így egy adott pillanatban elfoglalták. Tehát hogyan lehetett ennyire óvatlanak a vár őrei, és egyáltalán a magyar politikai vezetők, hogy ezt a dolgot megengedték. Szolimán szultán és katonai 1541-ben már harmadszor jártak Budán, az előző két alkalommal rövid időn belül el is hagyták a magyar fővárost. Pedig 1526-ban a mohácsi győzelem után, majd 1529-ben néhány napos ostrom után már megadás lehetett volna a vég. A Porta részben politikai, részben pedig katonai megfontolásban nem akart élni a kínálkozó lehetőséggel, és nem akarta elidegeníteni magától azokat az urakat, akiket meggyőzött, és akik a török pártján álltak. Úgy 1526-ban, mint 1529-ben a törökök hódoltatott területekről ki is vonultak, és ennek volt egy nagyon fontos katonai ellátási kérdése, tehát mivel a török birodalomtól ekkor még Budavára nagyon messze volt, ezeknek a fenntartása és az ellátása a katonasággal nagy nehézségekbe ütközött. 1541-ben is úgy tűnt, hogy a szultán csak azért jött Magyarországra, hogy igazságot osszon, tudhatjuk azt ugyancsak az egri csillagokból, hogy Ferdinánd király csapatai ostromolták Budavárát, és az előző évben elhunyt Szapolyai János király örökösei, Izabella királyna és Fráter György védelmezték II. János Zsigmond nevében Budavárát. A török közelettére a császáriak visszavonultak, és Szolimán pedig többé nem akarta a fontos várost ingatag erői szövetségeseinek a kezén hagyni, éppen ezért janicsárok bevonultak ugye Budára, és innen aztán tovább nem is távoztak. Elmondtam ugye a múlt alkalommal Perényi Péternek a történetét, aki két királyt is koronázott, és abban a történetben is szerepelt, hogy milyen események voltak Budával kapcsolatos. Szolimán szultán visszaadta tulajdonképpeni várat, Budavárát a magyar uraknak. János Zsigmondról van szó, ugye a kisded János Zsigmondról, és így Ferdinánd, akit, mint mondtam, újra királlyal koronáztak, nem akart beleegyezni ebbe a veszteségben, és a következő évben már többször is megostromolta a várat, úgyhogy 1542-ben már a törökök ellen ostromolták meg a várat, tehát látható, hogy elindult egy ilyen hadjárat, majd 1543-ban is ostromoltak, majd 1544-ben, de a törökök ezekben az években, 1543-ban, 44-ben sok várat elfoglaltak, tehát elfoglalták Pécset, Esztergomot, Székesfehérvárat, 60-t, és ezzel valósággal egy védőgyűrűt alakítottak ki Budavára körül. Ők akkor egy hosszantartó és területileg berendezkedtek, tehát Budavára lett a vilajetnek a székhelye, és ezzel természetesen ezt a területet akkor a törökök uralták. 1568-ban a drinápolyi béke aztán jó időre véget vetett a háborúskodásoknak, bőfél évszázadig nem volt háború. A 15 éves háborúban a császáriak újra megpróbálták Buda bevételével 1598-ban, majd 1602-ben és 1603-ban sikert ezek az ostromok nem hoztak, tehát látható, hogy ezek a próbálkozások mind megbuktak. Budának a Begler bégje ebben az időszakban, most már egészen eljutottunk az 1600-as évek végére, tehát 1683-ban Budának az új Begler bége Kara Musztafa volt, és ő mikor megtudta, hogy hát a keresztény hadak indulnak Buda ellen, akkor az ostrom hírére parancsnokságot nevezett ki, és katonaságot irányított Buda felé, és a nagyvezér Kara Ibrahim nem kívánt személyesen hadba vonulni, és ezért aztán felmentő seregeket indítottak Buda felmentésére. Ezt a felmentő seregeket pedig már Bekri Musztafa aleppói pasára bízták.
Keresztes úr, mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy miként zajlott az ostrom 1684-ben.
Buda 1684-es, majd 1686-os ostroma is hasonlóan zajlott le. A gyors és véres rohamok helyett, mint amit láthattunk ugye az egri csillagokban, ezek helyett a rohamok helyett hosszadalmas tüzérségi előkészítés volt, és a bátor összecsapások helyett unalmas árokásás, a résztvevők egyéni várakozásai helyett pedig fegyelmezett tömegek egybehangolt mozgását láthatjuk. A korábbi évszázadok látványos magas építésű, soktornyú, oromzatos falu fából, ácsolt védőfolyosokkal erősített várépületeit a tüzérség fejlődése tette elavulttá. Az ágyuk könnyen halomra dönthették a karcsú tornyokat, rést üthettek a falakon, ahol behatolhattak az ostromlók. A hagyományos vékony falakon a védők nem tudtak elhelyezni saját ágyúikat, és a fából ácsolt védőfolyosok könnyen tüzet fogtak a lövedékektől. Az újabb várépítés tehát csökkentette a falak magasságát, de növelte vastagságát a falaknak, a tornyokat pedig nagyobb átmérő bástyákkal váltották fel. Az utóbbiak különben egyre jobban előre kiemelkedtek a fal sikjából, hogy a rájuk helyezett ágyuk oldalról lőhessék a falakra felhatolókat. A tüzérség számára egy rövid, átmenetinek bizonyult időszakban kerek rondellákat építettek, de ezeket hamar kiszorították az egyenes vonalú szögletes bástyák. Elsősorban a kiszögelés mélysége szerint különböztették meg a 16. század elején kialakult óolasz és a század végén keletkezett új olasz típusú bástyaépítést. Az új védelemben fontos szerep jutott a falak elé húzott várárok, mert a belőle kiásott föld egyúttal sáncként nyújthatott védelmet az ágyútűz ellen. Az új olasz típusnál az árok egyébként távolabbra, kb. 10-20 méterre került a fárfalaktól. Ez megakadályozta, hogy a falon tört rés anyaga betölthesse a várárkot, ami keresztül aztán az ostromlók vonulhattak, támadhatták a falakat. A fal és az árok közötti területről, fal köz, ezt németül Zwingernek nevezik, könnyen lehetett javítani a falaknak a hibáit. Az ellenség a fal közről hatoljon fel a várfalakra, ezt megakadályozták, így az árok előtt húzódó földsánc külső lejtőjét úgy alakították, hogy a várfalra helyezett ágyuk tüzet teljes hosszában megtisztíthatsa a rohamozó gyalogosoktól. 17. század az erődítés mélységi tagolásának a fokozásában hozott új eredményt. Híres francia hadmérnök Sébastien de Vauban az általa épített vagy átalakított várakat egy sereg előerődítménnyel erősítette meg, amelyek mind az ostrom lassítását szolgálták. Hát itt Vaubannak ott egy jelszava, ami azt mondja, hogy az ásó az legyőzte a kardot. A várostrom tehát a 17. század második felére szinte tudománnyá vált, és ugyancsak ezeknek az elmeit, azokat Vauban dolgozta ki, úgy a támadás, mint mind a védekezésnek az elveit. Döntő fontosságú vált, hogy a tüzőségi előkészítés volt, hát a falak törése maradt, amíg a rohamokat, majd az ostromok el tudták indítani. Tehát a várárok és ezek a sáncok bonyolult ilyen árokrendszert építettek ki, és az első lépést a vár ágyúinak a lőtávolon kívül eső, úgynevezett első paralelnek a kiépítése volt, és a védőművekkel párhuzamosan árkokat ástak, ebből indultak ki a vársík és a várárok irányába haladó úgynevezett közelítő árkok. Az utóbbiak azonban nem haladtak egyenesen, hanem egy-egy kitérőt is magukba foglalták. Ez azért is volt lényeges, hogy ez az ágyú, a védő ágyuknak a lövéseit elkerülte. A közelítő árkok ezért ilyen cikcakosak lettek, és ezek a kitérők, mint mondtam, fokozták a kiásásukhoz szükséges munkát. Ezek mellett még további paraleleket ástak, amivel mind jobban közelítették a vár falakat, azért, hogy a rohamra gyülekező gyalogosoknak fedezéket tudjanak nyújtani. Ezeket a munkákat ugye a gyalogság főleg éjszaka végezték, és egyebet sem csináltak, jó darabig csak ásták ezeket a támadó árkokat, tehát ezeket a védők is látták és ismerték, és a védelem igyekezett meggátolni ezeket a munkákat ágyútűzzel és főleg ilyen kirohanásokkal, hogy a megásott árkokat azokat tönkretegyék. A tüzérség viszont, hogy fedezze ezeket a munkálatokat, főként nappal munkálkodott, a nehéz lőfegyverek maguk is specializálódtak, itt tulajdonképpen az ágyú kalibere kisebb lett, de a csövek hosszabbításával pontosabbá váltak, ezek a fegyverek lapos röpvájú golyókkal a távoli falak lövésére alkalmasak voltak. Az ágyúval ellentétben viszont használták a mozsárt, ami nagyobb kaliberű fegyver volt és rövidebb csövű. A célja az lett, hogy a magas ívben repülő bombákat vagy kőgolyókat röpítsen az ostromlott vár falai mögé. Tehát nem a várfalakat törték ezzel, hanem a várfalon belül lévő épületállományt és a lakosságot pusztították. Az ágyú és a mozsár között állt egy harmadik fegyver, amit tarcknak neveztek, amely többnyire lőporral töltött gránátokat röpített a falak mögé, így az ágyú kezelése rendkívül bonyolult, sok apró műveletből állt, egy-egy nagyobb ágyú működtetéséhez körülbelül 10-12 emberre volt szükség, de még így sem tudtak napi 30-35 lövésnél többet, míg a mozsár esetében körülbelül 25-28 lövésre számíthattak. Tehát az ostromlás az eléggé nehéz munkálatokat foglalt magába. Tüzőségi előkészítés ellenére a gyalogsági roham a falak szűkrései ellen továbbra is kockázatos várakozás lett. Az ostromlók ezért már a korábbi századokban rendkívül hatásos eszközt fejlesztettek ki, tehát a föld alatti aknáknak az ásását. A támadók, mint az egri csillagokból is ismerjük, igyekeztek a falak és a bástyák alá furt nyáratokban lőport elhelyezni, majd felrobbantásukkal szélesíteni a falak réseit, ledönteni az ágyukat hordozó bástyákat. Tehát látható, hogy a védők ellenaknákat is próbáltak megelőzni az ostromok akláinak a felrobbantását, egyúttal a támadók futóárkainak a rohamát, ahova ugye ezek az ágyúállások voltak elhelyezve. Na most az 1684 évi budai ostromban a korszerű várháborúnak csaknem minden elemét megtalálhatjuk. Buda erődítmény rendszerét közelebbről megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a modern várvédelem építményeit nem találhatók meg. A védelmet önmagában is megnehezítette a várnak szokatlan nagy kiterjedése és a szabálytalan alaprajza. A teljes falhoz meghaladta 3 kilométert, védelméhez aránytalanul sok harcosra volt szükség. Az emelkedőkhöz alkalmazkodó, szabálytalan vonalú falak megnehezítették, hogy a védők ágyúikkal tartsák távol az ellenséget a falaktól. Tehát a várfalakat erősítő 16 őrállás közül továbbá egyetlen egy volt szögletes bástya, miről beszéltünk a bástya kialakításoknál, a többi 15 az kerek rondella volt, tehát falak elé emelt védőművek is hiányoztak, nem is kellett árok, mert az a helyzet, hogy mivel magasra volt építve, hát ezért a védelem részben biztosított volt. Buda vár a 17. század második felület gyakorlatilag azt az arculatát őrizte meg, ahogy a török birtokába jutott. Új tulajdonosai ugyan hamar leszették a a falak és a tornyok tetejéről a fából készült védőbástyákat, illetve védőfolyosokat, lebontották a buzogányformájú kiugró őrtornyokat, időről időre helyreállították az ostromok vagy a támadások pusztításait, de ezek a helyreállítások nem változtattak az erődítménynek a jellegén. Na most a budai vár mégis ellenállt az 1684. évi ostromnak, erejét ugyanis nem emberi alkotásnak köszönhette, hanem maga a természet is segítette, tehát a környező völgyekből 45-55 méternyire kiemelkedő fennsíkon egyedülálló védelmi lehetőséget nyújtott a törököknek, keleti és nyugati oldalán meredek volt, így egy másik elem is, tehát keletről például a Duna is védelmezte, erről a két oldalról, tehát szinte egyáltalán nem kellett támadástól tartani. Itt a vékonyabb falak sem tették a várost sebezhetővé. Még egy dolgot el kell mondani, hogy a budai vár kitűnő védelmi adottságai persze éppen a 17. századra veszítettek az értékükből. A természet, amely a várhegyet kiemelte a környező völgyekből, a szomszédságba is több kisebb-nagyobb dombot készített, és így a 17. századi ágyuk már alkalmasak voltak arra, hogy ezekről az emelkedőkről törjék a támadók a falakat, és szórják a bombákat, meg a gránátokat a várnak a belsejébe. A védők persze nem bíztak mindent a természetre, az 1684-es ostrom rongálásait meglehető sietséggel igyekeztek helyreállítani, ugyanakkor a leginkább veszélyeztetett szakaszokat megpróbálták tovább erősíteni, a Sztambulból Sziávú Szaga személyében egy külön szultáni mérnököt küldtek a munkák irányítására. Vezetésével a várhegy nyugati oldalának közepén a Karakas Pasa tornyok belül egy új magas bástyát építettek, és ezt a szakaszt egy párhuzamosan futó fallal kettős várfallá bővítették. A Duna felüli oldalon a feljárás és vízhordás biztosítására szolgáló külső falat két bástyával, az arany és ezüst bástyával erősítették meg, végül a munka befejezésével a várfalakat fehérre meszelték. Buda, a török város nem heverte ki az 1684 évi támadás pusztításait, de Buda, a török végvár készen állt egy újabb ostromra.
Keresztes úr, Erdély területén ki volt az a hadmérnök, aki tevékenykedett?
Mint az elmondottakból is látható, hallható volt, hát a helyzet az, hogy ez a hadászat, tehát úgy a támadás, mint a védekezés, az kezdett erősen fontossá válni, és ennek következtében valósággal kialakult egy hadművészet, és ez a hadművészet, ez már képzett embereket követelt. Itáliában mondható el, hogy ez a hadászati, támadási meg védekezési módszerek kialakultak. Az itáliai városállamok meg a pápa állam alkalmazott védekezési meg támadási módszereket, ugyanis hol a francia király, hol pedig az osztrák birodalom támadásokat intéztett ezeken ellen a területek ellen. Na most itten alakultak ki olyan iskolák, amelyek ezekkel a támadási meg a védekezési módszerekkel foglalkoztak. Ezekről majd később fogunk beszélni, de beszéljünk arról, hogy ki volt az, aki Erdély területén, mint hadmérnök működött. Hát ezt az illetőt Giovanni Morando Viscontinak nevezték, és ő, mint hadmérnök került ide Erdély területére, és élete végéig itt is élt és dolgozott. Na most a születési évét pontosan nem ismerjük, nem tudjuk, hogy hol és meddig tanult. Az osztrák császári zsoldos könyvekben először 1685-ben bukkant fel a neve. 1685-ben Luigi Fernando Marsili mellett a magyarországi hadműveletekben különböző erődítési munkálatokban vett részt, majd meglátjuk Marsilinak a szerepét Buda ostrománál is. 1687-ben hadmérnök a török elleni harcoló császári főseregben, tehát itt Viscontiról van szó. 1688-ban részt vett Belgrád sikeres ostromában, mint hadmérnök és segédtiszt Miksa Emanuel bajóvárasztó fejedelem törzskarában. Majd 1689 és 90-es években már Lajos Vilmos báderi őrgrófnak a törzskarához tartozott, mint hadmérnök, és ő itt jelentős térképészeti és erődítési munkákat végzett a magyar királyságnak a déli részén is. Lajos Vilmos őrgróf vezette szerbiai hadjáratok alatt, és ezek után elkészítette a Mappa di Duelle Parti della Serbia e Bulgaria című körülbelül egy a 400 ezres léptékű térképét, és több csatának, például a török űzése szempontjából jelentős csatának a vázlatait is. Tehát itt látható, hogy tevékenyen részt vett a hadjáratokban, és ezeknek a hadjáratoknak az előkészítését is szolgálta a térképeknek az elkészítésével. 1691-ben végre Erdélyben telepedett le, és folyamatosan felmérte az erdélyi fontosabb várakat. Tehát 1691-től felmérte például Nagy Szebennek a falait, és kidolgozott megerősítési terveket, ezek azonban nem mind készültek el. Majd 1692-ben Lipavárának a kiépítésére tett javaslatot, mint múlt adásokban beszámoltunk, Lipavár egyik fontos erődítmény volt a török hódoltság vonalában, és ezért egy adott pillanatban, mint végvár is szerepelt. 1693. szeptemberében hadmérnökké nevezték ki, és az erdélyi erődítési és térképészeti munkák irányításával bízták meg. Látható, hogy milyen fontos feladatot kapott. 1695-ben, mint Erdély katonai parancsnoka, Frigrid veteráni gróf tábornagy mellett részt vett a lugosi csatában. Tevékenyen a hadászati és a támadási feladatokkal volt ellátva. Majd 1699-ben alezredessé nevezték ki, a kinevezés indoklása a felmérési és az erődítési munkálatokban való részvételét bizonyítja. Fogaras várára, Brassó, Szamosújvár, Székelyudvarhely és Besterce városaira készített térképeket, és a térképek mellett elkészítette ezeknek az erődítéseknek, váraknak is a felmérését, és amellett, hogy a felméréseket elkészítette, erődítési munkálatoknak, újabb építkezéseknek a elkészítését is javasolta. Az ő nevéhez fűződik ezeknek a váraknak az Ó-olasz meg Új-olasz bástyákkal való tervezett ellátása, mert ezeknek csak nagyon kevés része valósult meg. 1699-től 1701-ig a karlócai békeszerződéshez kapcsolódó határ megállapítási munkálatokat is végezte, mint Marcellinak a helyettese. Az erdélyi határszakaszokon dolgozott, tehát itt mint térképész hadmérnök szerepelt. 1702-ben Nagy Szebben megerősítésére dolgozott ki egy tervet, és a kivitelezést el is kezdték, bizonyos erődítéseket megépítettek, de nem fejezték aztán be a munkálatokat. Majd 1705-ben Medgyesvárát is tervezte megerősíteni, felmérte előbb a várat, és megerősítési munkálatokat tervezett. Ezeket a munkálatokat én is ismerem nagyjából, mert amikor a medgyesi védettővezetet dolgoztuk ki, akkor Viscontinak a munkáit is láthattuk. Tehát ezek megtalálhatók, mint dokumentáció felhasználhatók. 1705-ben Medgyesről készítette ezeket az erősítési munkálatokat. Majd 1706-ban a Rákóczi Szabadsághoz magyarországi hadműveleteire bekapcsolódott ugye az erdélyi katonaság, a katonai főparancsnokság mellett működött, a francia származású tábornokok mellett is szolgált, felvonulási terveket készített, és ebben a periódusban ő mint alezredes szerepelt. A magyarországi várakról Tokaj és Szolnok alaprajzát készítette el, és a térképen a település neveket is megjegyezte, tevékenyen részt vett ezekben a munkálatokban. 1707-1708 során Rákóczi Szabadságharchoz kapcsolódóan még egy országos Széchenyi könyvtár képtárában található egy ilyen kéziratos térkép, amit elkészítettek, és az Erdélyben lévő Kuruc várat, például Görény várát és a Szászrig ember vértes ezredesnek a csapatainak az elhelyezését is ábrázolta, tehát látható, hogy ezekben a hadmozdulatokban is részt vett. Na most 1710-ben felmérte Kolozsvár erődítményeit, és átépítésükre tett javaslatot. Kolozsvár, mint Erdély fővárosa, megerősítésre várt. 1711-ben mérte fel aztán Gyulafehérvár erődítményeit, és az átépítésükre javaslatot tett. Majd maradt ennek a felméréseknek egy kéziratos példánya, amelynek címe az, hogy Iconografia della Alba Julia. Ez a munka javaslatukat tett a megerősítésre, és a bécsi Krigsarchiv gyűjteményében található. 1711-ben ezredesi rangban szolgált már, tehát előléptették, és a török elleni felszabadító háborúk utolsó szakaszának kezdetén 1717 elején halt meg, Erdélyben síremléke pedig a Gyulafehérváron a püspöki székesegyházban található, Visconti, mint hadmérnök hazájától távol kerülve fokozatosan részt vett az erdélyi és a Habsburg uralkodók szolgálatában a török elleni harcokban. A térképeket, amit ő elkészített, például 1699-ben megjelentek magyar fordításban is, és Erdély és a vele határos területeken látható Magyarország és a császári csapatok által elfoglalt területeknek egy része, határai első József korában láthatóak. Ezt a munkáját Magyarország királyának és Ausztria császárának ajánlotta, ő császári felsége alázasott erdélyi mérnöke által, ahogy írta ő akkor. A művet azt nagy szebenben adták ki, és ez egy keleti tájlőjású, a méret aránya pedig 1:350,000-hez. Az erdélyi várak és városok látkép szerepe benne, itt látható Besztercem, Egyes, Szamosújvár, akkor Segesvár, Déva, Görgény-Szent Imre, Brassó, Székelyudvarhely, Fogarasvár, Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyszebennek az erődítési munkálata is benne vannak. Nagyon érdekes az, hogy a térkép név anyaga az tökéletes magyar helyesírással történt, ami több mint figyelemre méltó, tehát mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy lehetett egy helyi segítője, aki a település neveket azt magyar nyelv szabályai szerint jelentette meg. Így ez nagyon fontos az erdélyi történet szempontból. Ennek a térképnek a segítségével a 17-18. Században egy a Kárpátokon belüli vonal az teljesen felismerhető. Visconti térképein olyan térségekben is magyar nyelvű helynevekre bukkanhatunk, amint például a Bihar hegységben találhatók, tehát olyan helységek, amelyek jelen pillanatban az már teljesen elveszítették a magyar jellegüket, és a magyar helység neveket megtalálhatóak ezen a térképen, tehát bizonyítható, hogy ezeken a területeken ugye még akkor magyar lakosság élt. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos ez a Visconti féle térkép, ugyanakkor a szakmailag is nagyon fontos, mert itt látható az, hogy milyen erősségek, meg milyen hadmozdulatok történtek ezeken az erdélyi területeken.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és tudni akarjuk még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
1683-as török bécsi támadás utáni időszakban elmondható az, hogy ugye 1718-ig egy ilyen visszafoglaló háború indult el. Ez tulajdonképpen a törökök Bécs elleni támadása erőszakolta ki, viszont ebben a periódusban már a nyugati haditechnika és a hadászat fejlettebb volt, mint a török haditechnikája, és ennek következtében 1526-os 1680 közötti időszakban történt háborúk során mindig a törökök győztek, de az ez követő periódusban, tehát 1683 után 17 ütközetben már a nyugati keresztény hadak verték meg a törököket, tehát látható, hogy az új haditechnika és a hadiszervezés az már erősebb volt a nyugat keresztény részéről, mint a mohamedán keleti.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Következő adásban majd beszélünk Buda visszafoglalásáról és a balkáni területeknek, tehát Belgrádnak a visszafoglalása.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.